Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Egészen pontosan életmódváltást ajánlunk. Az ezentúl Túlsúlyos füzet című könyvvel Olá Andrea interjúja.
Nem hétfőn kell kezdeni, bármikor elkezdheted, nem egyszerre kell mindent átalakítanod, nem egy kívülről megszabott rendszert kell követned, nem egy mások által összeállított étrend szerint kell enned, nem egy kötött gyakorlat sor szerint kell edzened, te magad fogod tudni összeválogatni azokat az elemeket, amik neked kényelmesek, érdekesek, finomak, szórakoztatóak, megoldhatóak és vonzóak. Mikor? Most. Olvashatjuk az Ezentúl című remek könyvben, és a műsor első felében már szó esett arról, milyen módon hangolja az olvasókat, a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt arra, hogy változtassanak, ha úgy érzik, hogy eljött az ideje. Vendégem dr. Gágy Zsófia, gyermekgyógyász, endokrinológus, aki a Semmelweis Egyetem gyerekgyógyászati klinikájának életmódambulanciáján dolgozik. Ott hagyjuk abba, hogy az életmódváltás kapcsán egészen apró lépésekre kell gondolnunk.
Mozgásból is az szokott lenni, hogy főleg nyilván a sportboltoknak a reklámjairól jön az, hogy akkor mostantól megyek, és maratont futok, és kiizzadva, de nagyon mosolyogva és boldogan állok a célba. De hogy azt kell tudni, hogy ahhoz, hogy valami hosszú távon menjen, és hosszú távon sikereket hozzon, olyan célokat kell kitűzni, amik valóban teljesíthetőek, és nyilván egy maraton is teljesíthető, de azért ez nem úgy szokott lenni, hogy ha elhatározom, akkor ha nagyon igyekszem, akkor 2 hét múlva majd sikerülni fog. Tehát fel kell mérni, hogy mi az, ami reális cél, mi az, ami teljesíthető cél, és ha lehet, akkor közeli célt kell kitűzni annak érdekében, hogy elérhető legyen. És mozgásból mondok olyan példát, hogyha valaki egy liftesház 8. emeletén lakik, akkor nem az a cél, hogy mostantól felszaladjon, amikor hazaér a 8. emeletre az iskolatáskával a hátán, mert ez egyáltalán nem lesz reális cél. De az, hogy mondjuk lefele csak a 7. szálljon be a liftbe, ez egy nagyon pici lépésnek tűnik. És hogyha mondjuk ez már jól megy, és akkor a következő héten a 6. lemegy gyalog, és úgy indul el az iskolába, hogy annyit liftezik, ez egy valós mozgási aktivitás, ami megjelenik, ami beépül a mindennapokba, és amik hosszú távon, lépésről lépésre valóban eredményesek lesznek. És elérhető, ezzel sikert lehet elérni. És aztán nyilván, amikor reggel már megy az egész 8 emelet, ha nincs az ember nagyon elkésve, akkor utána el lehet kezdeni azon gondolkozni, hogy hazafele hol szállok be a liftbe. Vagy hogyha valaki nem a 8. emeleten lakik, de egyébként busszal vagy villamossal jár iskolába vagy dolgozni, önmagában az, hogyha egyel kevesebb megállót megyek el a járművel, és a következő megállót inkább gyalog teszem meg. Vagy amikor leszaradok boltba, akkor nem autóval megyek el a sarki boltba, még akkor is, ha tudom, hogy mondjuk 4-5 kilót haza szeretnék hozni, hanem azt gondolom, hogy én ezt mégis gyalog haza fogom tudni, vagy esetleg villamossal haza fogom tudni hozni. Ilyen nagyon-nagyon pici mozgási elemekből is föl lehet építeni azt, hogy egyre több mozgás épüljön be valakinek az életébe. A könyvben nagyon sokat dolgoztunk azzal a részsel, a gyógytornásszal és a grafikussal, hogy azt szerettük volna, hogy legyen egy olyan mozgási feladatsor, ami a tényleg lehetőleg minimálisabb változtatást kéri az olvasótól, és ezért egy olyan torna van benne, amit ülve kell csinálni. Tehát, hogy fontos azt látni, hogy nem ott kezdődik a mozgás, ha az ember kimegy szigetkört futni, hanem ott, hogyha ülve egy picit elkezdi mozgatni a kezét, a lábát, a karját, a fejét. Vagy van olyan böngészős feladat, hogy nézzük meg, hogy ha odébb tesszük a széket, meg egy picit eltoljuk a kisasztalt, akkor van-e annyi hely, hogy le lehessen mondjuk ülni egy törölközőre a földre, és el tudjunk kezdeni ott mozogni.
Ezért az varázslatos az a fél oldal, amit te leírtatok lehetséges sportokkal, hogy mennyi mindenből lehet választani.
Igen, ahogy az is célunk, hogy mindenki a sajátját találja meg, igyekeztünk mindenből nagyon sok félét adni, gyümölcsből, zöldségből, és mozgásból is, hogy nem csak az a mozgás, ami ugye az első 3, amit az ember felsorol, hanem akkor nézzük meg, hogy igazából lehet frisbizni, lehet tollaslabdázni. Van olyan túlsúlyjal élő betegünk, aki darcozni kezdett el, ami azt gondolom, hogy a közvélemény szemében nem az a mozgásforma, ami az első ahhoz, hogyha valaki is fogyni szeretne. De ha valaki pluszban minden nap otthon egy fél órát darcozik, pedig addig abban a fél órában ült, az meglátszik, tehát hogy a testösszetétel vizsgálatán meg lehetett látni 3 hónap után, hogy ő kapott egy darctáblát, amit nagyon élvezett és elkezdett használni. Mert az már annyi plusz mozgás, ami látszani fog.
És ráadásul ezért, amikor egy kiskamasz kezd el másként táplálkozni vagy mozogni, akkor rajta sokkal hamarabb meglátszik, tehát nem úgy küszködik esetleg, mint egy felnőtt, nem?
Itt két fele indulnék el, az egyik az, hogy gyerekkorban, főleg azelőtt, hogy valakinek a hossznövekedése lezárulna, tehát a végmagasságát elérni, még az nagyon-nagyon sok játékteret enged, hiszen mondjuk, hogyha egy 6 éves 40 kilós, akkor azt tudjuk, hogy ez egy extrém elhízásnak számít a számok alapján, de hogyha ez a gyermek mondjuk 8 éves korára már csak 46 kiló, tehát hízik 6 kilót 2 év alatt, akkor elkezd bele kerülni a normál tartományba. Tehát gyerekkorban még akár azonos testsúly mellett, vagy kicsit növekvő testsúly mellett is tudnak úgy alakulni a testarányok, hogy ez az egészség szempontjából már fontos legyen. Viszont, ahogy a kérdést föltetted, hogy gyerekkorban könnyebben meglátszik, én itt egy picit megállnék, mert ez nagyon-nagyon fontos, ha az ember az egészséges testről, meg az egészséges életmódról gondolkozik, hogy nem biztos, hogy az érdekel engem, hogy mi látszik. Tehát, hogy én nem azt szeretném, hogy máshogy nézzen ki ez a gyerek, hanem azt szeretném, hogy egészségesebb legyen, és hogy máshogy nézzen magára. És ezért nagyon fontos azt is megtanítani a gyerekeknek, és az is fontos célja a könyvnek, hogy ne a külső szem elvárásainak akarjon megfelelni.
De.
Ne a reklámok elvárásainak, de ne is a nagymamáknak, vagy az osztálytársak elképzelt elvárásainak, hanem az egy fontos cél, hogy ő jól érezze magát a bőrében, és hogyha ő ezzel az alkattal így érzi jól magát a bőrében, és ezzel teljesen egészséges, akkor ne fogadja el, hogy a többiek szerint ő neki kevesebb kilónak kéne lennie, vagy kisebb nadrágot kéne hordania.
De jó, ez milyen fontos. Beszéljünk az alvásról, hogy mennyi alvás szükséges, és szerintem ez is egy olyan kérdés, amit jó, ha a gyerek tudja, hogy neki mikor kellene pihennie, de hát mégiscsak a szülő múlik sok esetben, nem? Hogy mikor megy ez a gyerek ágyba.
Hát főleg kamaszkor előtt. Kamaszkorban már azt gondolom, hogy tényleg egyre kevesebb szerepe vagy hatása van a szülőnek abba, hogy mikor alszik el tényleg a gyerek. De azt fontos tudni, és igazából szerintem önmagában ez már egy fontos információ, hogy az, hogy valaki mennyire alussza ki magát, alszik-e eleget éjszaka, az befolyásolni fogja a másnapi ételválasztásait minőségben is, meg mennyiségben is. Az érzelmeit is befolyásolni fogja, hogy mennyire tudja kezelni a saját feszültségeit, vagy a körülötte levő stresszt, az iskolai nehézségeket. Tehát, hogyha már picike lépéseket sorolunk, akkor mondjuk önmagában az, hogy a gyerek fél órával korábban fekszik le. És itt megint azt mondom, hogy ne az legyen a cél, hogyha egyébként 11-kor szokott lefeküdni, akkor este 8-kor aludjon, mert ez megint nem lesz elérhető. Vagy lehet, hogy egyszer sikerül, vagy majdnem sikerül. Hogyha 11-kor szokott elaludni, akkor legyen az az első cél, hogy akkor esetleg olcson le a lámpát már 10:30-kor. A könyvben egyébként van egy viszonylag részletes rész arról, hogy mik azok a trükkök, amivel segíteni tudja az ember az esti elalvást, illetve mik azok a hibák, amiben könnyű beleesni, amik nehezítik az esti elalvást. Éppen azért, mert ezeken a fél órákon, amik esetleg később össze is tudnak adódni, ezeken tényleg múlik az, hogy másnap mennyire tudja kontrollálni és kézbe tartani, hogy mi történik vele, és milyen mozgásokat, milyen ételeket, milyen hangulatokat választ vagy gyúr össze magának.
Nem beszélve arról, hogy ez egyébként kiskamasz esetében, amikor már ő dönthet arról, hogy mit eszik, az ugye délután 4 után van, amikor hazamegy, mert napközben az iskolában eszi azt, amit vitt 10 óraira, kap ebédet, és mondjuk a kicsik még nem vehetnek a büféből bármit is, azt hiszem.
Az én azt gondolom, hogy a gyerek a saját reggelijével, a saját 10 óraijába beleszólhat, és az iskolai menzával az van, hogy egyrészt ugye van egy olyan törekvés, hogy legyen svéd asztalos menza. Ennek biztos, hogy sok-sok előnye van, biztos, hogy lesznek ott helyben olyan problémák, ami miatt ez mégse tűnik olyan jónak. De az, hogy mondjuk valaki a saját maga szaphassa meg az adagjait, az egy nagyon fontos szempont. Illetve azt is szoktuk néha javasolni, hogy akkor mi lenne, ha a menzára vinne magával valami savanyúságot. Tehát, hogy például ez is a zöldségek kapcsán, ugye a finom főzelék saláta kontinuumon, például az, hogy valaki eszik céklát vagy savanyú káposztát az ebédhez, az ugyanolyan zöldségbe vitel, mint az, hogyha nem veszi ki a hamburgerből a salátalevelet, vagy hogy egyébként szereti az olajbogyót, vagy hajlandó megenni egy szelet paprikát.
Nem esett még szó arról, hogy a könyvet hogyan építettétek föl?
3 részre oszlik, és ugyaneddig azt mondogattam, hogy mi azt szeretnénk, hogy ez böngészős könyv legyen, és ide-oda lehessen benne lapozgatni a képek vagy a feladatok kapcsán, de a szerkezete egyébként egy nagyon tudatosan felépített, és ez egy pszichológiai intervenciónak számító rendszer. Onnan indulunk, hogy mi volt eddig, nézzük meg, hogy mi van most, és nézzük meg, hogy akkor ezen túl mit fogunk csinálni. Tehát ahhoz, hogy változtatni tudjunk, ahhoz pontosan kell látnunk, hogy amit eddig csináltunk, az hogyan befolyásolta az életmódunkat, mi az, amit ebből meg tudunk, vagy meg szeretnénk változtatni, és hogy ennek a változtatásnak milyen lépései lesznek. Tehát így áll össze igazából ez a hármas szerkezet.
Ez szerinted motiváló is? Mert ráadásul annyira finoman bántok ezekkel a témákkal, tehát ebben az ezentúlban van egy ígéret, ami lehet, hogy a gyerek számára nem tudatosodik, egy felnőtt azt érzi. Nekem ez annyira tetszett, hogy nem erőltet semmit, hanem egy lehetőség.
Igen, az nyelvi megformálásban is, meg a szerkezetben is az nagyon nagy hangsúlyt kapott, hogy ez ne egy feladat, ne egy elvárás legyen, hanem rengeteg-rengeteg lehetőség, ami közül nagyon sokszor hangsúlyozzuk, hogy aki olvassa, aki dolgozik a könyvvel, ő az, aki választhat olyat, ami neki tetszik. És nem csak a dolgok közül választhat, hanem az időpontok közül is választhat. Tehát eldöntheti azt, hogy ő ezzel nem most szeretne foglalkozni, hanem később, és azt mondjuk, hogy ez itt teljesen rendben van. Az életmódváltásról lehet tudni tanulmányokról, hogy ez nem egy igen-nem dolog, tehát nem úgy szokott történni, hogy ha eldöntöm, akkor ezentúl tényleg így tudom csinálni. Nem, ez egy nagyon sok lépéses folyamat, és ezt is egyrészt meg is mutatjuk, másrészt nagyon hangsúlyozzuk is, hogy tudni kell, hogy mindig csak egyel tud az ember előbbre lépni, lehet, hogy tudok gyorsabban haladni ezen a lépcsőn, ami onnan indul, hogy még csak nem is gondolkozom rajta, hogy szeretnék életmódot váltani, és van olyan, hogy az ember visszaesik, és ugyan elhatározta, hogy minden reggel gyalog megy a iskolába, de nagyon ronda esős idő van, és el is aludt, és nem fér bele időbe, hogy gyalog menjen iskolába, hogy ezt nem kell azt gondolni, hogy akkor az egész elveszett, hanem tudni kell, hogy igen, ilyen van, de egyszer már volt már, hogy esős időben is mégis el tudtam indulni, rendben van, ma busszal mentem, és még így is elkéstem, és lehet, ha holnap is nagyon esik az eső, akkor holnap se lesz kedvem, de tudom, hogy holnap után, ha süt a nap, és nem alszom el, akkor megint el fogok tudni indulni gyalog.
Van napló, evésnapló és mozgási terv készítésére is, hogy milyen munkafüzetszerű rész a könyvben. Mit tudnak meg belőle, hogy miért fontos nekik maguknak, hogyha készítenek ilyeneket?
A naplók is többször szerepelnek a könyvben, mert azt is megmutatjuk, hogy a meglevő dolgok naplózása, ugye az az eddig, hogy akkor eddig így ettem, vagy így mozogtam, vagy így raktam össze a napjaimat, így feküdtem le. Abból, hogyha van információm arról, hogy ezek közül mi az, amit érdemes megváltoztatni, vagy mi az, ami tud előnytelen lenni, vagy mi az, ami inkább előnyös tud lenni, hogyan tudok egy tervet fölépíteni magamnak, tehát, hogy van egy meglevő napló, meg van egy terv napló mozgásból is, egyébként étkezésből is, alvásból is, programokból is, hogy segítsük azt, hogy tudjon kontrollálni és tudjon tervezni. De nyilván ezek is olyanok, hogy először csak picit változtassunk meg, és akkor, hogyha ez úgy tűnik, hogy bevált, akkor változtassunk megint valamit.
Tehát akkor, hogyha naplózza ezt, akkor tudja követni, a változást tudja
A változást
látni.
Is tudja, meg kontrollálni tudja, hogy pontosabban látja, hogy mi történik, és ami történik, az mivel függ össze.
Mennyire vállaltátok azt ebben a könyvben, hogy a gyerek számára érthetővé teszik a saját testük működését? Felolvasok egy részletet, jó? Emlékszel, a cél az, hogy jól érezd magad magadban, hogy a biciklipumpálás könnyen menjen, hogy a hasnyálmirigyportásnak legyen mindig elég kulcsa, hogy a gyurmakocka ne lapuljon ki, hogy a szekrényben ne durranjanak ki a labdák, hogy ne romoljon el a fotocellás ajtó, hogy a zsírcsomagok ne torlaszolják el az elosztóállomást, hogy a papírsárkány összekösse az eget a földdel, és hogy magad se pukadj meg, vagy ki, ne érezd azt, hogy kilapulsz, stb. Hosszan. Nekem ez nagyon izgalmas, aranyos volt.
Hát ugye az előző részben, tehát egy olyan fejezetre utal vissza, ahol azt nézzük meg, hogy a testben milyen változásokat tud okozni az ideálisnál nagyobb súly, és akkor ennek kapcsán, amit igazából szövődményként ilyen nagyon felnőtt és hivatalos szakmai szempontból meg lehet fogalmazni a cukoranyagcserének a változását, a májkárosodását, a vérnyomás emelkedését, a légzés zavarokat, azt igyekeztünk szövegben is képletesíteni, meg a nagyon fantasztikus grafikus tudott olyan rajzokat készíteni, hogy ezek végre átélhetőek legyenek, meg jól megérthetőek, hogy mi az, ami nem fog jól működni, és mi az, aminek a nem jó működés ellen tudunk tenni valamit.
Ugye kiskamaszkorban nem feltétlenül tudatos magára a gyerek, de mondjuk ez a könyv segít abban, hogy fejben is ott legyen, akármit is csinál, ha mozog, ha eszik.
Az biztos, hogy könnyebb úgy alakítani az embernek az életmódját, hogyha tudja, hogy amiket megváltoztat, az miért változás, és hogy miért lesz fontos, vagy miért lesz jó, vagy ha valamit nem szeretne megváltoztatni, mert kényelmes, mert nagyon ragaszkodik hozzá, az milyen előnyöket, hátrányokat tud hozni, mi az, amivel esetleg ellensúlyozni lehet azt, hogy már pedig ő reggel nagyon-nagyon szeretne teljes kávézni, akkor mit rakjon mellé. Tehát azt gondolom, hogy a tudatosság az fontos, de az nem cél, ahonnan egy picit elindultunk, hogy azt nem szeretnénk, hogy az, aki úgy érzi, hogy ezzel a könyvvel változtatni akar az életmódján, az folyamatosan azon kattogjon, hogy akkor ő most éppen mit csinál tudatosan. Tehát ilyen szempontból nem célunk, hogy mindig ezen kelljen kattogni, és olyan mértékben lehessen tudatosnak lenni, de hogy néha meg lehessen állni és végig gondolni, hogy akkor ami történt, vagy ami történni fog, az hogyan viszonyul ahhoz, ami egyébként a célom.
Egy ilyen életmódváltás, az hosszú idő?
Az nagyon-nagyon sok hosszú idő tud lenni, és ahogy beszéltünk erről, vissza is lehet egy picit kanyarodni benne. Nyilván ha valaki, akinek az adottságai, a genetikai háttere hajlamosabbá teszi őt hízásra, és ugye arról még nem beszéltünk, de az a környezet, ami minket körbevesz, akár élelmiszerek elérésében, akár mozgási lehetőségekben, akár kényelmi szolgáltatásokban, az nagyon-nagyon arra tolja az embert az elmúlt évtizedekben, hogy nőjön a súlya. Ezt úgy hívják szakmailag, hogy obezogén környezet. Hát, hogy egy obezogén környezetben valaki, aki a genetikai programja alapján hajlamosabb hízásra, annak egész életében szempont lehet az, hogy milyen döntései vannak, de az nagyon fontos, hogy ne ez legyen a fő szempont, hogy ő fogyni szeretne, az legyen a fő szempont, hogy egészséges akarjon lenni, és hogy tudjon mindig jól érezni magát a bőrében.
Milyen jó, hogy nem foglalkoztok azzal ebben a könyvben, hogy mint a klímatudatosságnál, hogy nagyon sokáig átestek a ló másik oldalára, és a veszélyeket mutatták föl. Mert ha nem ezt csináld, akkor ez lesz. És ettől mindenki hátralépett kettőt, és azt mondta, hogy jó, én ezzel nem foglalkozom. És szerintem azért, ha a helyes táplálkozásról van szó, sok esetben ez is fölmerül, és akkor az ember egy kicsit begörcsölettől. De ez a könyv nem.
Ez egy nagyon, nagyon pozitívre hangszerelt könyv, és inkább azt akarjuk megmutatni, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy milyen sokféleképpen el lehet érni egy célt, és mennyire egyénileg mindenki meg tudja találni azt, ahogy el tud jutni a célig. Tehát ez egy fontos szempont sok szempontból, nem csak a veszélyek nem hangsúlyozásában, hanem a stigmák kerülésében, és ez itt a grafikai részben is nagyon fontos. Az, hogy ezek a figurák, akik ebben a könyvben vannak, ők úgy tudnak vonzóak lenni, hogy nem vigyorognak, nem bánatosak, nincs túlsúlyuk, nincsen extrém elhízásuk, de nincsen egy idealizált testük se. A nyelv is egyrészt nagyon játékos, vicces, másrészt viszont nagyon szakmai, tehát kerüljük azokat a kedves, meg nem olyan kedves kifejezéseket a pufókangyalkától, a mackós alkaton át, a pohosodásig, az úszógumikig, amik még kedveskedős szándékkal is tudnak nagyon-nagyon rosszul esni. Van az ideálisnál nagyobb súly, és ennek vannak egészségügyi kockázatai, és a másik az, hogy az ember érezze jól magát a bőrében.
Azt jól érzem a könyvben, hogy a szöveg és az illusztráció az ugyanolyan fontosságú, vagy ugyanolyan súlyú.
Amikor először elkezdtünk ezzel a könyvvel még nagyon az elején foglalkozni, akkor azt gondoltuk, hogy csak szeretnénk egy pár infografikát, vagy magyarázó grafikát kérni, de egy olyan lelkes és ambiciózus és ötlettel teli grafikust és dizájnert találtunk a könyvhöz, Karácsonyi Panka és Kocka Kristóf személyében, akik beleépültek a szövegbe, és így a szöveg és a képi anyag, illetve a könyvnek a megformálása az párhuzamosan alakult. Tehát nem volt egy olyan pillanat, hogy volt egy kész szöveg, amihez elkezdtek grafikák készülni, hanem ahogy beszéltünk arról, hogy mi minden hova kerüljön, hogyan fogalmazzuk meg, hogyan mutassuk meg szóban, mellé épültek a képek, mellé épültek a grafikák, mellé épültek a képi viccek, és az egész aztán belekerült egy olyan könyvformában, attól kezdve, hogy visszafele mennek az oldalszámok, odáig, hogy hogyan van folyamatosan ilyen kicsit cikcakkozottra tördelve, hogy benne tartsa az olvasót, és hogy az olvasónak jó kedve legyen, miközben olvassa és biztonságban érezze magát a könyvformán keresztül is.
Dr. Gát Zsófia gyerekgyógyász endokrinológussal Ola Andrea beszélgetett. És mára ennyi. A hétvégi menetrend holnap folytatódik. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra és az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is. Andor Tóth Annát hallották, köszönöm a figyelmet. Szép napot, jó étvégét!